Sulla pina podrà, nam for di tu most meg banta sodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász idén tavasszal is folytatta a sikeres zöldellő kertek programját, amely közel 10 000 rászoruló embernek nyújtott segítséget az önellátás és felelős kertgazdálkodás előmozdításában, tájékoztatott a segélyszervezet, hozzátéve, hogy a kezdeményezés 351 településen mintegy 3 000 családot ért el vetőmagokkal, palántákkal és kertészeti tanácsadással. A Karitász több mint 23 millió forint értékben biztosított magokat és palántákat a programban résztvevő hátrányos helyzetű családok számára. A Katolikus Karitász egész évben aktívan jelen van a társadalmi segítségnyújtás területén. Országos hálózatán keresztül karitatív, felzárkóztató és krízis intervenciós programokkal támogatja a nehéz helyzetben élőket. munkájukat, bárki segítheti a 1356-os adományvonalon, amelyen minden hívás 500 forinttal segíti a rászorulókat, vagy az online adományozás lehetőségével a caritas.hu oldalon. Idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a már jól ismert ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek rendezvényen, ismert önkéntesek, munkatársak, illetve vállalati partnerek képviselői segítettek a gyűjtés jelképévé vált mézes kalács szívek díszítésében. A gyűjtést a segélyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, a 1353-as adományvonal tárcsázásával pedig hívásonként, illetve SMS-enként 500 forinttal. Emellett jelen lesznek a budapesti karácsonyi vásárban és egy nagy áruházlánc üzleteiben. Nem túlzás kimondani, az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat okozott volna. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel találkozott előzőleg, mint ismert. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján beszélt még arról, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az USA-ban, amelyek ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentés megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a barátságkőolaj vezetéken érkező energiaszállításokra. Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb Egyesült Államok beli cég fejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jó János vezérigazgató kiemelte, Orbán Viktor washingtoni útja történelmi jelentőségű volt. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter a CBS televízióban. Scott Bessent a szövetségi intézmények több mint 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában legalább 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-en megerősítette, nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államokban már mintegy 1500 légijáratot töröltek a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye. A kongresszus felsőháza aztán előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy 8 demokrata szenátor mégis igennel voksolt. A kormányzati finanszírozás január végéig indulhatna újra egy új megállapodás elfogadása esetén. A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését tehát január végéig finanszírozná. Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni, vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. A tárcavezető a litvániai Szijjaújaiban a balti légtérrendészeti műveletben résztvevő magyar katonák előtt tartott beszédet. Végül az időjárásról. A köd és réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd a folytatásban, másutt aztán oszladozásokat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották. Thank you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 14. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A forint meg a hír Dánielről egy napon érkezett. A pénzt Matild hozta a fizetőhelyről, az óvónő nézte, forgatta, maga elé tette az asztalra. Még a lány is megbámulta, pedig Katalin nemigen érdeklődött semmi után azokban a hónapokban. Mikor a postás megérkezett, mindhárman ott voltak az asztal körül. Matild ment ki a csöngetésre. Somos Aranka a levélforgalom megindulása óta rendszeresen kerestette a fiát a Nemzetközi Vöröskereszt útján, ám sehonnan se kapott felvilágosítást. Dániel úgy eltűnt, mint egy elgurult gomb. A postát régente a levéltáros vette át, mindig elég sovány volt, többnyire csak napilapok, hivatalos értesítések, az új idők, olykor valamelyik barátnő üdvözlőkártyája, ám Matild makacsul a családfőnek adta át, bármi jött, ezzel is jelezve, hogy vannak bizonyos dekórumok, amelyek csak őt illetik. Mióta Csándi Kornél nem élt, az óvónő elé tette le a küldeményt. Ezen a napon, mikor Somos Aranka, mint valami passianszt kirakta az asztalra a frissen kapott papírpénzt, és oszlopkákat formált az ércből, végre nem az állt a válaszlevélben, hogy nem tudnak a fiúról. A Nemzetközi Vöröskereszt azt közölte, hogy Csándi Dániel, szigorló orvos, 1939. május 17-én Göteborg és Uddevalla között vonat szerencsétlenség áldozata lett. Nevezett haláláról agnoszkálása után azonnal értesítették a stockholmi magyar követséget, amely, mint irattárából megállapítható, megküldte a hírt Magyarországra. Katalin annyira megszokta már, hogy Dániel elbújt előlük, hogy nem akarja egyiküket se viszont látni, talán megnősült, gyerekei vannak, s a levél úgy is azt írja, nem tudnak róla, hogy nem pillantott az írásba. Ha Somos Aranka fel nem áll, oda nem lép hozzá, meg nem ragadja a vállát, magához nem rántja, és rá nem mered rettenetes szemével, nem is eszmél rá, hogy valami szokatlan és különös zajlik le mellette, mert Katalin nemigen törődött semmivel önmagán, emlékein és a pletykákon kívül. Ám most azt érezte, hogy anyja mögött ott áll valaki láthatatlan, aki mozgatja karját, irányítja lépteit, megtölti vad szemét kifejezéssel, széthúzza ajkait, valaki ismeretlen, titokzatos, iszonyú, akitől rettegni kell és menekülni. Futni szeretett volna, de nem tudott. Anyja nem engedte el, csak ütötte. Nem szólt semmit, nem adott magyarázatot. Miért bántja voltak éppen? Katalin megbénulva állt előtte, s miután meg volt győződve róla, hogy minden, ami ebben a házban vele történik, valamiképpen kis Sándorral van összefüggésben, lehajtotta a fejét, és odaengedte magát a verésnek. Úgy gondolta, megérdemli. Anyja nyilván most jöhetett rá, micsoda lánya van. Most megbünteti, talán a házból is kizavarja. Somos Aranka addig ütötte némán, míg bele nem fáradt a keze. Aztán könny és magyarázat nélkül kiszaladt a szobából. Lement az óvodába, és magára zárta az iroda ajtót. Matild felemelte a levelet, elolvasta, oda nyújtotta a lánynak. A levéltől aztán a lány merevsége is feloldódott. A könnyektől vakon tapogatózott el az asztalig, hogy támaszt találjon. Matild bement a férfi szobába, ahol a levéltáros halála óta békén pihentek írományai. Soha senkinek nem jutott eszébe megbolygatni az íróasztalát. Somos Aranka a maga holmiát világéletében külön tartotta, az irodahelyiségben. Katalin még félt apja emlékétől, akit elárult, becsapott. amellett köztudomású volt, hogy Csándi Kornél fiókjai mindenféle értelmetlen dolgokkal vannak tele, kíséle a bizálhatatlan, félig megírt tanulmányokkal, okmányokkal, feljegyzésekkel, még levélborítékokkal is, mert a levéltáros egy időben gyűjtötte a bélyeget. Családja semmire sem becsülte Csándi Kornél hagyatékát, hát nem nyúlt hozzá. A közöny és a halottól való félelem megvédte holmiát. Senkinek se volt se kedve, se bátorsága, hogy tűzre hányja a félbemaradt élet fél eredményeit és emlékeit. Somos Aranka világképébe beletartozott a holtak tisztelete. Matild szerette a levéltárost. Katalin meg már csak babonából sem fogott volna hozzá a fiókok kiürítéséhez. Úgy gondolta, akkor rámol csak ki, ha új otthonába magával viszi a finom, régi bútor darabot. Matild most letérdelt a szőnyegre, és kihaigált mindent a fiókokból. Zuhantak a füzetlapok, iratcsomók, pecsétes okmányok, mintha egy zsák száját oldották volna meg. Egy gumizsinórral összetartott borítékgyűjtemény közepén aztán ott volt a gondosan, tollkéssel metszett értesítés. A Magyar Királyi Külügyminisztériumnak a Mecseri Városi Levéltárba küldött híradása. 1939. június 7-i kelettel Csándi Dániel haláláról. A levéltáros sose közölte senkivel. Katalin még megpróbálta a levelet visszacsúsztatni a borítékba, úgy tudta miért, mintha a fülébe kiabálták volna. Míg Dániel eltűnt, nem ad hírt, hűtlen fiú, gyáva, felelőtlen és hálátlan, és ő csak hazug és tolvaj, de mihelyt Dániel halott, már több. Akkor már gyilkos is, Dániel akaratlan megölője az anyja szemében. Apja síron túlról visszasugárzó szeretete hirtelen felmagaslott előtte, mint valami különös állat, mint egy bálvány. Állt Katalin kezében az irattal, s az egyetlen emberre gondolt, aki védekezés és kikötések nélkül szerette őt, és akit ő meglopott. Matild leballagott az óvodába, Somos Aranka nem adott választ, nem engedte be. A forintok ott zöldeltek és ezüstlöttek az asztal közepén. Matild lecsukta a gázt az étel alatt, lement a gyerekekhez, akik ebéd után voltak már, és ott szenderegtek a rózsaszín és kék flanel takarók alatt. Katalin állt, bámult ki az ablakon. Dániel egyszerre olyan valóságosan ott volt mellette megint, mintha most kapta volna vissza igazi formáját. Nevetett Dániel, szeme kék lett. Meleg volt. Testvéri. Vér a véréből. Ha nem engedi ki a kiskapun, akkor ma talán él, mint mások fiai, akik hazakerültek háborúból, fogságból. De ki tudja azt éjszaka, míg zizegnek a jegenyék, hogy valamit vagy valakit milyen módon indít el a végzetének. Anyja két nap múlva lett öngyilkos. Addig nem állt szóba vele többé, Matilddal sem, és nem ment le a gyerekek közé. Egész nap az irodában volt, elégette írásait, kis színdarabjait, s ha Katalin okosabb, mint amilyen, ha kevésbé bűntudatos, rájön, mire készül. De a lány úgy rettegett tőle, ütései emlékétől és némaságától, hogy a konyhába húzódott aludni előle, ahol valaha az öreg tücsök lappangott a kiöntő alatt. Matild, ha gondolt is valamit, nem beszélt. Dániel elevenebb volt, mint életében, s valami különös módon a levéltáros közelségét is ott érezték valamennyien. Ott lengett a szobákon át hórihorgas alakja, időnként felnevetett, és azt kérdezte. Ugye milyen hallgatag vagyok, ha a lányomról van szó? Ugye mégiscsak én szerettelek téged igazán. Te, áruló Kati! Az óvónő halálát Matild vette észre. Állt egy darabig somos aranka ágya mellett, nézte holtában még ridegebbre fagyott vonásait, aztán kiment a konyhába, hogy felköltse a lányt. Katalin gyanútlanul szendergett a septében felállított konyhaágyon. Matild arca gondolkozó volt, majdnem riadt, mintha viszonyogna az alvó vállához érinteni a kezét, mert nem bizonyos, hogy ezzel az érintéssel nem hoz-e magára öregedő életére is pusztulást és kárhozatot. Somos aranka szigorú árnya megállt távoztában, s utoljára immár minden haragtól és rajongástól mentesen visszatekintett a lányára, mielőtt alászállt volna a sírba. Megnézte, mintha most látná először, s most mérné fel, hogy csak kedvenc ételeit ismerte. Fehér neműje színét. Egyébként jó és rossz emlékei egyaránt hamisak voltak róla. Az anya, aki azért valahol mégiscsak benne élt Somos arankában, ha olyan mélyen is, hogy az örökre visszavárt Dániel végleges elvesztésének átélése és önmagának a földtől való elválása kellett hozzá, hogy igazán életre támadjon benne, megtorpant az enyészet küszöbén, s mint valami különös gonosz isten, akit előbb el kellett pusztítani, hogy teste börtönéből kiszabadulhasson a jó, melyet mellkasában őrzött 100 meg 100 éven át egy kristály szelencében, hirtelen megváltoztatta a légkört a gyereke körül. A holt, aki élete utolsó napjaiban senkivel se váltott többé szót, Matild száján üzent, és Matild kezével cselekedett. Matild elégette a Nemzetközi Vöröskereszt és a Magyar Királyi Külügyminisztérium értesítését. Beadott a lánynak egy idegcsillapítót, kihívta az orvost, a rendőrséget, ő maga pedig kiállt a kapuba, és megszólított minden arra járót. Pirityit, az órást, Sücnét, a tejbolt vezetőjét, a virágkötőt, az óvodába igyekvő asszonyokat, kántált Matild, mint a falusi siratók, rég holt ősei ízes nyelvén, elsiratta jó asszonyát, akit a sírba ijesztgettek örökös ellenőrzésekkel, meg látogatásokkal, meg aljas kifogásokkal, addig rágták miatta ártatlan gyerekét is, míg szegény a halálban keresett menedéket. Matild nem sokat törődött Somos arankával, csak megszokta. Dánielt elfelejtette, halálhíre nem rázta meg különösképpen, a levéltárost viszont szerette, és Katalint meg akarta menteni, mert Katalin a levéltáros gyereke volt, aki valami olyan tömény iszonyatba sodródott, amit szerencsére fel se tudott fogni. Pirityi, az órás, Sücné, a virágkötő, a tejboltos, az anyák széthorták a hírt, egyetlen óra kellett, hogy eljusson Kadarcs Júlia unokatestvéréig a nevelési ügyosztályra, fél nap, hogy az egyetemig, egy egész, hogy betöltse a várost. Matild, mint valami csúnya papnő, kántálta varázsdalait, kikipréselve nehezen síró szeméből egy-egy könycseppet a tisztesség és hitelesség kedvéért. A város estére megfordult a tengelye körül. Kadarcs Júlia unokatestvérét behívatta a főnöke, kifaggatta, mi történt voltaképpen. Az egyetemen a dékán a legkínosabb perceket szerezte Katalin professzorainak. Hirtelen mindenki emlékezni kezdett rá, hogy Kis Sándor mérhetetlenül becsvágyó volt, s a karrierje érdekében mindenre kapható, hogy felesége mániákusan féltékeny, apósa közismerten buta, reakciós, hogy Kadarcs Júlia unokatestvérének erőszakosak a módszerei, és így ilyen fitymáló módon a régi tapasztalatok semmi bevételével nemhogy a pedagógusokat nem lehet megnyerni az új világnak, de senkit. Nem elég, hogy ezt a családot annyi minden sújtotta. Szerencsétlen fiúk elveszett, sosem akadtak a nyomára, az apát italanul idő előtt nyugdíjazták, pedig szép képességű ember volt. A lányát kikezdték a pletykálkodók, holott soha senki se látta az egyetemi helységeken kívül Kis Sándorral, nem szokott az még fiatal emberekkel se járni. Persze, hogy az anya nem bírta el a terheit. Szegény özvegy! Hányszor járt kin Kadarcs Júlia unokatestvére az óvónőnél ellenőrzésen? 9-szer! És másnál hányszor volt? 2-szer! No, Istenem, világos ez, nincs itt semmi kétség. Az ellenszenv, amely a csándiakat kísérte, Somos Aranka hátrahanyatlott alakja előtt meghunyászkodott. Nyíni kezdett, aztán hirtelen talpra szökkent, elvicsorította rettenetes fogsorát, és felfalta azt, aki teremtette. Mire Somos Arankát a város költségén felravatalozták a díszravatalozóban, és sötét arca előtt elvonultak a szakma dolgozói, meg a kisded nevelés felügyelői, a család neve fényesebben ragyogott, mint valaha. Egyesek már úgy tudták, Dániel partizán lett, így pusztult el, csak a család nem közölte senkivel, mert kinek mi közelett volna hozzá, miért érdemelt volna bizalmat a csándiaktól a város. Mindaz a szenny, mocskolódás, gúny, amely addig az óvodára hult, eleven szénként gyűlt Kadarcs Júlia unokatestvérének fejére. Katalin értetlenül viselte a heves, tüntető részvétet. Matild ráparancsolt, hogy Dánielről ne beszéljen. Hát hallgatott engedelmesen, s még valami suta elégtételt is érzett. Soha életében nem állt még ennyire az érdeklődés középpontjában, mint anyja temetésén. Szerető, együttérző, baráti tekintetű szemek követték lépteit. Álmodott ő már ilyen alkalomról, csak hogy az esküvő volt, nem végtisztesség. Ott voltak régi osztálytársai, még Ádám Tildi szomorú kis alakja is ott leskelt a lépcső tetején, ahogy tervezte. Csak éppen nem vőlegény tartozott Katalinhoz, hanem egy halott. Megjelent mindhárom professzora, a könyvtárszakos is, aki olyan rútul bánt vele eleinte, a város is képviseltette magát, és ott volt, mert ott kellett lennie, mint az elhunyt közvetlen főnökének, Kadarcs Júlia unokatestvére is. Nem menekülhetett meg ezelől a megpróbáltatás elől. Katalin érezte, hogy omlik a könnye, ahogy kondoleálás közben az arcához hajolt. Még fátyolán át is érzékelte Kadarcs Júlia unokatestvére könnyeinek forróságát, aki nem mert a ravatarra nézni. Férje karjába kapaszkodott, s amikor csak tehette, eltakarta az arcát zsebkendőjével. A holtat gyönyörűen elbúcsúztatták. A pap megindítóan ecsetelte szegény megboldogult érdemeit, oda csípett azoknak, akik nem viseltetnek kellő türelemmel embertársaik iránt. A sír melletti hivatalos beszédek meg olyanok voltak, hogyha Somos Aranka annak az elismerésnek csak egy huszadát megkapja életében, nyugdíjhatára végső fázisáig becsülettel dolgozhatik. Kiderült, ő volt a gyermeknevelés úttörője, mindenki becsülte, méltányolta és szerette. Kadarcs Júlia unokatestvére nem mert a hulló göröngyökre nézni, csak sírt, mint egy gyerek. Katalin a fák felett az égre bámult. Itt is voltak jegenyék, suhogtak, zúgtak a lombok. Madarak suhantak az ágak között. Ártatlanok, tarkák és vígak voltak, nem illettek a holtak és a könnyek közé. Matild villamoson akarta visszavinni, ahogy kihozta, végül is a város kocsiján került haza, s míg az autó azzal a természetes boldog gyorsasággal nekilendült az útnak, amellyel minden jármű és minden élő elhagyja a temető környékét, a kísérő tisztviselő közölte a lánnyal, hogy a nevelésügy tudja a kötelességét, nem hagyja magára, ne féljen. Katalin fáradt volt, nem is nagyon értette, nem is nagyon érdekelte, mit hall. Matild megfőzött kettejüknek, a lány érthetetlen jó étvágya levett. Egy szót sem értett abból, ami történt, utólag se jött rá. Voltak éppen miért olyan feldúlt Kadarcs Júlia unokatestvére? Neki az a nő csak kis Sándort juttatta eszébe, nem az anyját. Talán a férfi írt, töprengett. Talán mégis gondol rá? A rokon segítségét kérte a számára, azért viselkedett olyan félszeg melegséggel, olyan furcsán a temetésen? Matild hallgatott. tudta, minél kevésbé fogja fel a lány a városi hangulat megfordulásának okát, annál természetesebben viselkedik majd. Eleget sírt úgy is, sírassa Dánielt, az anyját, akár a levéltárost is, visszamenőleg, vagy a professzort, a nyavajás alakot, akinek a kedvéért a fejére borította volna a tetőt, aki miatt olyan mocsok helyzetbe került, s volna most is, ha Somos Aranka, mint valami rossz kedvű Jézus, mosolytalanul, és a megváltás minden igénye nélkül el nem mossa felőle a világ bűneit. Ha lett volna túlvilág, és Somos Aranka visszanézhet arra, amit maga mögött hagyott, meglepődik, mint ahogy meglepődött Katalin is. Úgy érezte magát, mint valami különösen kapós, elsőbálos lány, ahogy fekete ruhájában dagatra sírt szemmel fogadta a félreértésből, bűntudatból, tüntetésből vagy kíváncsiságból bekopogókat. Látogatói között akadtak olyanok is, akik addig sose jártak még az óvodában. A nevelésügy, sőt, az egyetem dolgozói, akik azonnali segítséget kínáltak neki. Katalin nem maradhatott a lakásban. Somos Aranka utódját tüstént ki kellett nevezni, 84 óvodás volt ellátatlanul, csak a Matild gondjára bízva. Mindenki megértette Katalinnal, nem úgy teszik ki a házból, amelyben született, hogy most aztán mehet, amerre szeme lát. Az egyetem hajlandó ingyenes helyet biztosítani számára a leány internátusban. A tanárképzős ösztöndíj fedezni fogja mindenkori tandíját. S ha ez nem volna megfelelő megoldás, a város szívesen keres számára valami olyan munkakört, amelyet el tud látni, melynek segítségével eltarthatja magát. Egyébként már is kiutalt bizonyos összeget, amely az új élet kezdetén átsegíti a nehézségeken. Matild úgy állt a lány mögött, mint egy savanyú vén rokon. Azt mondta, köszöni szépen, majd meggondolják, ha Katalin döntött, választad, addig kérnek egy kis türelmet. Katalin nem törte a fejét. Nézte a fáit, a gombákat, az udvart. Egyáltalán nem tudta felfogni, hogy ki kell költöznie a hétvégéig. Még akkor sem, amikor Matild már csomagolta a holmiát, szegezte a ládákat, és vasalta az utolsó adag fehér neműt. Matild maga se tudta pontosan, mire vár, de várt valamit, és nem engedte dönteni. Jól számított.
Szabó Magda a Danaida című írásának 14. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Pap Ildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Helynök atya, így az elmúlt évtizedek során több olyan, azt mondom, hogy pozíció, ugyanakkor ez egy szolgálat, több olyan pozíciót és szolgálatot betöltöttél, vállaltál, megtaláltak ezzel, ami nagyon sok ember számára az életét is alakítóvá vált általad, meg sokak életét befolyásolta, egyik is, másik is. Nézzük a legelsőt. 1994-től Bogácsról Egerbe kerültél, az érseki Szent József kollégium igazgatója lettél. Sokat beszélünk arról, hogy melyik pasztorációs terület áll vajon közel egy lelkipásztorhoz. Hozzád a fiatalok mennyire álltak közel, és hogyan élted meg azt a közel 10 évet, amit ott töltöttél kollégium igazgatóként?
Pontosan ezért, amit mondasz, azt tapasztaltam falusi plébánosként, hogy a fiatalok elmennek középiskolába, kollégiumba, messzire, és ott maradsz tehetetlenül, mert azt a korosztályt, akit még a te életkorod szerint szívesen foglalkoznál velük, azok nincsenek ott. És akkor seregi érsek úrtól kértem, hogy helyezzem már olyan helyre, ahol vannak fiatalok. Középiskola van, és vannak fiatalok. Hogy nem elmennek. Mert ugye a hétvégén visszajönnek kollégiumból, vagy amikor napi bejáró, hát visszajön este, de akkor már nem beled akar foglalkozni, meg elérhetetlen, mert fáradt, stb. A gyerek. És azt hiszem 93-ban vettük át a Petőfi Sándor kollégiumot, és akkor visszaadták a nevét, a Szent József internátust, nagy kollégiumot, és akkor egy év múlva egyszer csak hívott az érsek úr, hogy na, itt vannak neked a fiatalok, amit kértél, elvállalnád-e? Tehát boldog örömmel vállaltam el ezt a kollégiumot. Nem volt egyszerű a helyzet, akkor még én nem tudtam, hogy mit vállalok, csak az, hogy a fiatalok közé mehetek, ott 100-120 fiatal, de hát valójában ez egy nagyon frusztrált helyzet volt, mert amikor átvette az egyház, akkor ugye az előző vezetés megmaradt, és hát az előző vezetésnek váltani kellett, hogy most már megfeleljen az egyházi elvárásoknak. Nagyon tisztelem az akkori elődömet, aki aztán nyugdíjba ment, elérte a nyugdíjkort, azért is maradt még egy évig, és az az egy év, ami alatt ő volt az igazgató, az előző egy szocialista rendszerű, berendezkedésű ifjúságnevelés és kollégiumi élet után ő szeretett volna, és őszintén és tisztességgel megfelelni az egyház az új fenntartó elvárásainak, de nem ment. A gyerekek nagyon rossz élményként élték át, hogy ami eddig tilos volt, most kötelező lett. Templomba járni, imádkozni, stb. És akkor ebbe a helyzetbe mentem én, és akkor még nagyobb lett a pánik, hogyha már most ilyen, akkor mi lesz, hogyha egy pap jön. Úgyhogy meg is beszéltük a seregi érsek ura, hogy az első időszak azzal megy el, első néhány esztendő, hogy semmi se kötelező. Semmi se kötelező. Hogy visszabonysd azokat a traumákat, vagy felold, amik ott abban az időszakban keletkeztek. És hát teljesült az álmom, mert egy csomó fiatal ott volt. Nagyon szerettem a fiatalokat, én máig is egyébként. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon beletalált szívem mélyébe az, hogy az akkori idő kollégistáinak egy jó része olyan helyzetből volt, ugye Észak-Borsod, természetesen nem általánosítok, de egy nagyon szignifikáns része olyan szülők gyerekei voltak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Sokszor tapasztaltam ezt akkor, valószínűleg azóta is lehet így, hogy amikor például egy házasság válságba kerül, és mondjuk elválnak, vagy újra házasodnak, vagy valaki kerül a családba, egy férfi, egy idegene, vagy egy külső, akkor a fiú azt egy kicsit olyan riválisnak, tehát olyannak éli meg ezt a szituációt, hogy konfrontálódik, mert hát ez nem az apám. Szegény édesanyja pedig szenved, mert hát ugye tudja, szeret valakit, meg tudja, hogy szüksége van erre a támogatásra, amit ettől a férfitől kap, ugyanakkor meg hát a gyerekét, meg hát a szíve szakad megért, hogy ne, most szerintem a 100-ból 20 fiú legalább így került a kollégiumba. Hogy úgy gondolták a szülők, hogy beadják a kollégiumba, és az egyháznál jó helyen van, és ott legalább egy kicsit szeretgetik meg, és valóban így is volt. Nagyon-nagyon jó volt kollégiumot vezetni, kollégium igazgatóként. Meg kell jegyezni, hogy szigorú voltam. Ezt valószínűleg a piaristáktól hoztam, hogy a kollégiumba be lehet kerülni, meg ki lehet onnan kerülni, és bizony volt néhány olyan eset, amikor elküldtem fiúkat, egyébként hát nyilván szabály szerint, tehát meg a házi rend szerint, de abban a közel 10 évben, ahogy említetted, megismertem 300-400 olyan korosztályú gyereket, olyan fiatal gyereket, akikből aztán utána sokan jó karriert is csináltak, tehát nagyon jelentős pozíciókba is jutottak közülük. Persze nagyon érdekes volt, izgalmas volt a kollégium, mert volt olyan időszak, amikor 8 középiskolából volt ott gyerek.
Említetted azt, Heinok atya, hogy egy nagy álmod teljesült azzal, hogy fiatalokkal foglalkozhattál, és egy enyhe irigység megjelent bennem, hogy neked úgy a Jóisten a gondviselésével teljesítette az álmaidat. Jött egy következő nagy álom, ami volt egyrészt a tiéd is, meg hát seregi érsek atyái is volt. A rendszerváltás után ugye az az időszak is elkezdődött, ahol az egyház kiléphetett a templom falai közül, és különböző eszközökkel, módszerekkel, így például egy rádió alapításával is egyre több emberhez eljuttathatta az örömhírt. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, hiszen 2000-től 3 éven keresztül a Magyar Katolikus Rádió EGRI központjának alapító igazgatója voltál?
Valószínűleg ez hagyott bennem legnagyobb nyomot. Bogácsra még visszatérve, miután éreztem, hogy túl sok energiám van ahhoz, hogy ott legyek, elvégeztem egy újságíró iskolát. Ez kapcsolódott azért ahhoz, hogy az irodalom érdekelt, hogy publikáltam, és az újságíró iskolá akkoriban úgy éreztem, hogy a sajtó lesz az a második hivatásom, amit lehet teljesítenem. És akkor az Új Emberbe, az akkori Magyar Nemzetbe néhány labba írogattam, és ahogy bekerültem Egerbe, és ott telt múlt az idő, egyszer seregi érsek azzal jött haza konferenciáról, hogy, és valahogy átjött a kollégiumba, és amikor kísértem ki, máig megvan bennem, ugye a kollégium ajtaja, meg a kapuja között van egy ilyen lejtős út, körülbelül, mit tudom, 17 méter, 18 vagy 23. Szóval mire majdnem a kapuhoz értünk, akkor azt mondja, hogy te csinálnunk kellene egy katolikus rádiót, és én úgy gondoltam, hogy ezt te meg tudnád csinálni. Megfordult velem a világ, mert nagyon szerettem volna, de nem ismertem rá gondolni, meg ugyanakkor azt is tudtam, hogy az érsek komolyan gondolja. És hogy ez egy milyen pillanat, és azóta is nekem a katolikus rádió, a Szent István rádió nem az, ami oda át van, hanem ott az a kapu bejárat, ahol az érsek úr ezt mondta. Na és akkor hát ez 96-ban volt. És akkor elkezdtük a szervezést, de közben 96-ban volt az egyházmegyei zsinat is, aminek szintén volt hozzá közöm, és akkor én nagy lendülettel elkezdtem. Mégpedig azért, mert tudtam, hogy ez egy óriási feszültség lesz majd a helyi, meg a regionális, meg a magyar társadalomban, mi az, hogy az egyház rádiót akar, és úgy voltam, hogy minél előbb messzire el kell jutni ebben a dologban, és annyira gyorsan futottam, hogy néha még az érsek úr is sok hallotta, hogy már itt tart az a dolog. Meghirdettük szerkesztőségi munkatársakat, elkezdtünk építkezni, szóval egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. Ráadásul ugye politikailag is különös időszak, mert ott akkor volt egy MDF kormány, akkor volt egy Fidesz kormány, akkor volt egy Horn kormány, akkor volt egy újra Fidesz kormány. Ezt azért mondom, mert ezek mindig a kormányváltáskor mindig kiszorítják az újságírókat abból a sajtóból, ami az övék. Hogy most jöjjön a jobb oldali, most jöjjön a bal oldali. És amikor akik kiszorultak és meghallották, hogy hú, hát itt az egyház indít egy rádiót, akkor mindjárt jelentkeztek. Nagyon jó nevek. Igen ám, de mire a rádió szervezése odáig jutott, akkor már megint kormányváltás
volt.
Akkor ezeket visszaszívták, kinyomta a másikat a rendszer. Szóval egy ilyen időszakban jó rádiósokkal azért sikerült elindulnunk. Talán a Czakó Balázs volt, aztán az ifjabb Tóth Gyuri, a máig jó nevek, akik jöttek segíteni, meg hát a Juhász Judit. Nem akart elindulni a rádió, sehogy nem akart elindulni, és mondták a szakma, mert én aztán végigjártam mindent, hogy ahhoz, hogy egy 24 órás rádió beindíts, ahhoz az kell, hogy legalább minimum 2 heti anyagod legyen, de ez a 2 hét ez annyi, hogy már el is szállt, tehát gyorsan kezdj el műsorokat gyártani, készíteni, és ahhoz, hogy megnyugtató módon menjen egy 24 óra non-stop, ahhoz az kell, hogy 1-2 havi műsoranyagod legyen, és akkor nyugodtan csinálhatod. Igen, nem volt. És kezdett lejárni a türelmi idő is, meg a frekvencia felügyeletnek ilyeneket, ezeket most csak úgy azért jut eszembe, mert az utolsó pillanatban még nem szólt a rádió, volt még egy hét, és akkor Seregi érsek úr magához hivatott, hogy hát jöttem a konferenciára, és mindenki azt kérdezi, hogy na, szól-e már a rádió Egerben? És hát mit csinálsz? Hát nem lehetett elmagyarázni, mert tovább tartana, mint most. És akkor azt mondta, soha nem felejtem el, és ez is egy fordulat, hogy most elmegyek Lourdesba a francia püspöki kari konferenciára. Mire hazajött, a rádió szóljon. És hát...
Ezt komolyan kellett venni.
Tudtam, hogy nem fog szólni, de komolyan kellett venni, és akkor szaladtam el Juhász Judithoz, hogy Judit, légy szíves, segíts. Ismertem már előzőleg, mégpedig ennek a szervezése kapcsán. És akkor ő eljött, és sikerült, neki sikerült megnyerni az érsek úrtól még kikönyörögni 2 hónapot, és akkor az alatt a 2 hónap alatt tényleg olyan helyzetbe tudtuk hozni. No hát, 1000 ilyen történet van, de nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy jó munkatársakat találtam, és hogy jó munkatársak vannak, te is az egyike vagy, hogy valljam ezt be így nyilvánosság előtt, aztán máig van még néhány olyan férfi és női dolgozója, akik akkor kerültek oda. Nekem nagy szerelmem azóta is a Szent István Rádió, nagyon nagy szerelmem. Ugyanakkor még Magyar Katolikus Rádió kötőjel Eger, ez volt a címe, mert azt szerettük volna, hogy több régióban induljon rádió, Pécset, meg stb., és akkor az lett volna a nevük, hogy Magyar Katolikus Rádió Pécs, Magyar Katolikus, stb., de aztán, hogy ez nem valósult meg, ez a regionális központi szerkesztőségek nem jöttek létre, ezért aztán egyszer így átváltottak, és a Szent István Rádió nevet vették föl, és ez nagyon korrekt, nagyon jó név.
Igen, és hát mellette párhuzamosan ugye budapesti központtal is elindult egy katolikus rádió, a Szent István Rádió pedig gyakorlatilag Észak-Kelet-Magyarországot lefedi.
És ne felejtsük el, bocsáss meg, hogy most 25 éves, tehát ez azért egy ezüst jubileum.
Így van, 25 évvel ezelőtt, igen, a kísérleti adás az 2000. augusztus 19-én igen, és 20-án igen, volt, igen, és utána, igen, ahogy Juhász Judit megnyerte azt a 2 hónapot október vége igen, felé elindulhatott a rádió. Hogyha egyházi médiumról beszélünk, Helynök atya, te mit tartasz legfontosabbnak, hogy mire kell egy egyházi médiumnak törekedni, mennyire kell naprakésznek lenni, mennyire kell követni a társadalmi eseményeket, ezekre azonnal reagálni? Te hogyan látod a szakmaiságát egy egyházi médiumnak?
Hát nem is tud napra kész lenni, tehát a napi politikát, napi eseményeket nem is tudja követni, mert ahhoz sokkal nagyobb apparátus, sokkal nagyobb anyagi háttér, küldöttek, tudósítók és egyebek kellenek, de ez a technikai része, hogy lehet, nem lehet. Valójában nem is szabadna, és nem is szabad, véleményem szerint egy egyházi médiumnak napi szinten követni azt, ami történik, és arra reagálni, vagy akár befolyásoló tényezővé válni, vagy akarni válni, mert az emberekettől nem ezt várják. Az emberekettől azt várják, hogy legyen valami béke, valami nyugalom, legyen valami, amit szeretek, legyen valami, ami egy picikét elköt attól a problémámtól, amiben most vagyok. Amikor én a rádiót csináltam az elején, még kikötöttem, akkor még ment is egy darabig, hogy a reggeli műsor időben nehogy elkezdjenek vad dolgokat mondani, nyugtató zenék legyenek, hogy az ember ne azzal keljen reggel 6 órakor akkor, hogy hol robbant föl és hol vágták el, mert akkor ez már meghatározza az egész napját. És ilyen szempontból az egyházi média, meg a katolikus rádió is, a Szent István rádió is nagyon jól teljesít. Én nagyon szeretem. Hát nyilván vannak mindig apró botlások, de hát ezek azért vannak, mert működik a rendszer. De több rétegű hatása van. Az egyik réteg az, hogy egy hálót von azok fölé, akik egy kicsit ilyenek, mint mi vagyunk. Tehát akik megpróbálnak úgy gondolkozni, úgy látni a világban, mint ahogyan mi szeretnénk, vagy ahogyan mi gondolunk. Nagy különbség van a Mária Rádió meg a Szent István Rádió műsor filozófiája között. Ugye a Mária Rádió az egy ima folyam részem számomra. Ezt azért bátorkodom mondani ilyen módon, mert hívtak egyszer oda is, hogy menjek el a szervezés során igazgatójuknak, de hát akkor én már elköteleztem magam teljesen ide. Nem, tehát kellenek közéleti műsorok, kellenek kulturális műsorok, kellenek hírműsorok, amiket a Szent István Rádió ad, kellenek beszélgetős műsorok, és egy pici, de csak egy nagyon pici politikai is, hogy segítse az embereket a tájékozódásban, de pont a szervezéskor említett tapasztalataim alapján, hogy amikor a kormányváltások jöttek mindig, most az egyik került egyik félre, utána a másik, hogy ebből valahogy egy ilyen egységes valami olyat kellene az egyházi rádiónak, vagy a médiumoknak, amiben mindenki úgy érzi, jó lehet, sose fogja úgy érezni, de aki mindenkiben úgy érzi, hogy ez az övé, vagy ez az ő helye, vagy ez neki egy jó.
És valóban ezekkel a színes műsorokkal lehet elérni olyan hallgatókat is, akik esetleg nem állnak közel az egyházhoz, vagy esetleg ateisták, de halva más jellegű műsorokat esetleg belehallgatnak egyházi témájú beszélgetésekbe is. 2003-2004 egy különleges időszak volt a te életedben, Kanadába kerültél. Hivatalosan, hogyha így utána olvastam az életrajzodnak, ez tanulmányi szabadságot jelent. Miből áll ez a tanulmányi szabadság? Ha jól tudom, akkor a kanadai magyaroknak a lelkipásztorkodásával is megbíztak. Mi volt ott a feladatod, és hogyan élted meg ezt az időszakot?
Még egy picit vissza, egy fél percet, hogy volt egy olyan időszak az életemnek, hogy párhuzamosan csináltam a kollégiumot, csináltam a zsinatot, már szerveztük a rádiót, a Stella üdülőt odafönt a Mátrában, és végeztem a Kánoni Jogi Egyetemet. Ekkor voltam mondjuk 40x éves, 50 alatt. És egy olyan fajta igénybevétel volt, egyébként ez mind, általában ezt megfigyeltem az életkorokat, a 40 és az 50 közötti időszak a legveszélyesebb a férfi ember számára, mert akkor még mindent bír, és
túlhajtja magát, és akkor...
Mindent is túlhajtja magát, és közben elindult az országos rádió szervezése, és hát úgy volt sokáig, hogy ennek a rádiónak én leszek az igazgatója. Viszont azt is éreztem, hogy nekem ez így, ahogy most így, itt vagyok ebben a beszorultott életállapotban, élethelyzetben, kevés leszek rá, kellene tudnom nyelvet, el kellene végeznem rendesen a kánonjogot, tanulnom kellene médiajogot, meg ilyeneket, de ez képtelen vagyok ebben a helyzetben, és akkor vetődött fel, és kértem a seregi érsek urat, hogy engedjen engem ki, hogy ebből az egészből kiszakadjak, és egy kicsit minőségileg is feljavuljak, hogy alkalmassá váljak ahhoz, amit hát ugye azért még szerettem volna, az országos rádiónak igazgatója lenni. Aki aztán ugye a Juhász Judit lett, későbbiek során, amikor megalakult az országos rádió, megjegyzem zárójelben, hogy egyáltalán nem bánom, hogy kikerültem a médiából. Mert egy ideig az ember csinálja, de utána, szóval kevés lesz egy papnak az, hogy oda tartja a mikrofont az illető orra alá, hogy mondja már meg bátyám, hogy a nagymisén hogy tetszett a prédikáció, és érsek úr kiengedett, és akkor ott tavában van egy egyetem, a Kánoni Jogi Egyetem, ami egy nagyon jó egyetem, és akkor én oda beiratkoztam, és laktam egy magyar közösség plébániáján a László László atya támogatásával, illetőleg hát az első évet az egyetem a kollégiumban, olyan atya, aki elhatározta, 60 évesen lett pap, addig politika történetet tanított a Montreali Egyetemen, elhatározta, hogy a magyarokat úgy fogja támogatni, hogy a papokat, akiket képzésre kienged a püspökük, azokat ő finanszírozza. És így jutottam én is oda. Előttem 3 vagy 4 erdélyi kollega volt, aztán utánam az Artner Peti jött, aztán meg a Lóci Tamás atya. Igen, ám, de közben kapok egy telefont a Mándi Zoli atyától, az irodaigazgatótól, hogy beteg lett a gyöngyösi plébános. És hogy az érsek úr egy nagy plébániát szánt neked, légy szíves, készülj úgy, hogy hazahívunk. És hát így tulajdonképpen a média karrierem derékba tört, hála Istennek hozzáteszem. Még egyszer mondom, hogy nagyon szeretek papként pap lenni. És hát összecsomagoltam, ahogy ott egy-két vizsgát letettem, valahogy úgy november tájt, 3 szemeszter volt, azt hiszem, és akkor haza jöttem, és onnantól kezdve már mint plébános veszek részt az egyházmegye munkájában, illetőleg hát van még azért egy-két más dolog is. De az egy különleges pillanat volt, amikor az egészet nekem le kellett tenni a sajtót, és azt mondani, hogy visszamegyek újra plébánosnak. Tehát amit Bogácson ott hagytam, azt Gyöngyösön fogom folytatni. Gyöngyöst nagyon szerettem, és ezért ez egy kis segítség is volt nekem, mert olyan helyre szánt az érsek úr, ahol az én szülővilágom Mátralja, az nagyon szerettem ott. Igen, ám csak, hogy hazajöttem, és közben, hála Istennek, a plébános meggyógyult a Gyöngyösön. És akkor itt álltam, itt a sérv kirekesztve, hogy akkor most mi csinálsz? És Antal Lóci Lajos atya a plébániájára tett az érsek úr egy pár hónapig, aztán beteg lett a Miskolcon, a Szent Anna plébánosa, akkor fölhívtak, hogy elmennél a Szent Annára.
Akkor ilyen Jolly Joker voltál gyakorlatilag, akit így hirtelen be lehetett tenni mindenhová.
Igen, és akkor jöttem ide, és akkor elkezdtünk építkezni, és egy 8 hónap múlva telefonálnak megint, hogy akkor elmennél-e most Gyöngyösre. Számomra például a cöli papi cölibátus itt is visszaigazolja magát, hogy ezt nem lehetne végigcsinálni, hogy mit tudom, 12 helyen vagy egy élettartamban, és jó szívvel lehetett menni, és azt gondolom, hogy mindenütt jól is éreztem magam plébánosként is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével, Papildikó beszélgetett.